Szép írás.
Jókai Mór, enyém, tied, övé. 9. rész.
Áldorfai Incének, mikor Budapestre hazatért, azt mondta a házi orvosa, hogy jó lesz nejét minél előbb elküldeni Vihnyére. Ez a női különleges bajok ismeretes gyógyfürdője.
Ince úgy tett, ahogy rendelve volt. Maga elment előre Vihnyére. A leggyöngédebb figyelemmel berendezett Hanna számára egy lakást, s mikor az készen volt, írt nejének, hogy jöhet. Ott bevárta, míg megérkezik.
Együtt ebédeltek, és Incének eszébe jutott, hogy ez a nő még az övé.
Átkarolta Hanna derekát, s ajkát odaérteté annak lángoló arcához.
Hanna!
Mi jut önnek eszébe, uram?
Hanna! Hát örökké tarté ez?
Nem! Csak holtig.
És mi bűnöm van, hogy így kell bűnhődnöm?
A bűn öné, de a bűnhődés az enyém. Ön olyan nyomtalan csekélységnek tartja azt, ami életének fordulópontja volt, hogy ezt nem is tartotta érdemesnek nekem megmondani.
Ez hibám volt, elismerem. Nem volt szokásom soha élettörténetemmel közlékenynek lenni. A világ úgy is eleget beszélt felőlem. Azt hittem, ezt is hallotta ön. Hírlapok jelentek meg, életleírásommal, s azokban el volt mondva őszintén, mi voltam ifjúkorom óta. Azt hittem, ön is tudja ezt.
Én nem olvastam azokat.
Nem voltam szökött gályarab, nem voltam elítélt, váltóhamisító, sem kalandor. Nem volt mit titkolnom, mit meggyónnom ön előtt előéletemben.
Inkább lett volna szökött gályarab, üldözött gonosztevő. Most együtt szöknénk tovább, s én fognám önt rejtegetni.
Bántotta Incét az a gondolat, hogy Bauernház Siegebert gróf neki konzorsza, társa. El sem válhat tőle, mert egy engedélyokmányon áll a nevük. El is van már készítve szövetségüknek az emléke Vasbúl, a vasút. Kezdte összevetni a körülményeket.
Bauernháznak azért kellett én rám gondolnia e vállalat tervezésekor, hogy közvetve Hannát tegye gazdaggá. Én úgy jutottam a konzorciumba harmadiknak, mint Siegebert hajdani imádottjának férje. Már most az is kitalálható. Miért volt második találkozásunkkor Siegebert oly erőltetett nyájassággal hozzám? Ki tudathatta vele azt, hogy én a kesztyűs készszorítást megbántásnak vettem? Nehisz ezt... Mind megjósolta előre Walter Leo. Megmondta, hogy az eszményképet legyőzni pirruszi győzelem lesz. De hát csupán eszményképe Siegebert Hannára nézve. Vagy annál több is? Itt a göcs. Az a pletyka asszony ott Bécsben. Tud még valamit.
Most már valóban rászánta magát, hogy elmenjen Cezarinéhez.
Meg akart tudni valamit.
Hanem a sorsnak úgy tetszett, hogy más tudjon meg, mint amit akart.
Cezarine helyett Fatimét találta otthon egyedül.
Köszönöm önnek, hogy visszajött még egyszer.
S ön örül annak, ha engem lát.
Nem sikerült önnek kiengesztelni Hanna grófnőt?
Nem.
Az ég meghallgatta imádságomat.
Hogyan? Ön ezért imádkozott? Hisz ön kért rá, hogy azt tegyem.
Akkor Walter Leo is hallotta, hogy mit beszélek.
És most?
Most csak önnek beszélek egyedül. Ön azt hiszi, hogy én nem tudtam, mi következése lesz annak a kés csóknak. Olyan bizonyos voltam afelől, hogy ezzel egy jégtengert állítok önök közé, mint arról, hogy élek.
És miért tette ön azt akkor?
Miért? Miért? Azért, mert Starvitz Hanna grófnőnek nincs joga bírni egy kincset, melyet megbecsülni nem tud, melynek értékét nem ismeri.
Fatime!
Az égre kérem, ne nevezzen engem Fatimének! Nevezzen engem Szerénának! Térden állva kérjem-e, hogy mondja nekem, Szeréna, hisz ön adta nekem ezt a nevet.
Jó, legyen. Szeréna.
Tehát tudja ön meg, hogy van egy Szeréna, aki attól a pillanattól fogva, melyben önt először meglátta, nem gondolt egyébre, mint hogy a porból kiemelkedhessék oly magasra, hogy ön egykor meglássa őt és észrevegye. Ne féljen ön, nem fogok sírni, ne forduljon félre. Feleljen igazán szívére téve kezét. Volt-e egyetlen egy napja, amelyben összen hasonlította volna őt azzal, az én megdicsőült névadó szentemmel, s vádat ne sóhajtott volna az égre, amiért őt elrabolta a földtől?
Mit akar ön, Szeréna? Én Féri vagyok, és Hanna a hitvesem.
Mit akarok? Azt, hogy már most hasonlítsa össze ön ezt a két nőt. Az egyik a büszke félistennő, elutasítja magától azt a férfit, akit boldoggá tennie édes, szent kötelesség. A másik pedig a nép söpredéke, a koszorúkkal beszennyezett komédiás nő. Nem kérdi, mit mond a világ ide lent, mit ítélnek az égi seregek egykor odafenn. Csupán szeret, szeret!
Szeréna, Szeréna!
Menjen ön, hagyjon el örökre!
Szeréna!
Ne lássam többé soha!
Áldorfai ekkor úgy érezte, hogy e könnyeket az ő kötelessége letörülni.
Amit Szent Antalnak ígért a csábító rém, azt Áldorfai Incének mind megadta.
Egy tengerbe vetette bele magát csupa élvezetből, elébb úszni akart a tengerben, majd ki akarta azt inni fenékig.
Oda volt láncolva a nőhöz, annak a mosolygása volt ránézve a napfény, könnyei a zivatar. Vele álmodott, róla gondolkozott, s érezte az életunalmat, ha tőle távol volt, s féltette őt az egész világtól.
Egy dologra volt a leány különösen féltékeny, arra, hogy Ince azt ne higgye, hogy mindazt a bűbájt, amivel őt elhalmozza, valahogy meg lehet jutalmazni.
Ha Ince megkísérté őt gyémántokkal megajándékozni ünnepélyes alkalmakkor, más alkalommal Fatime ajándékozott neki viszont még értékesebb ékszert.
Egyszer aztán bedugták Belans urat az adósok börtönébe egy néhány száz nem létező forint miatt.
Ince megtudta a veszedelmet, s nem tétovázott pénzbeli áldozat árán kiszabadítani a szorongatott családapát e kényelmetlen helyzetből.
Ekkor aztán három napig nem látta Fatimét. Eltűnt előle.
Harmadnap Grazból kap egy levelet, melybe annyi összeg volt téve, amennyit ő Belans úrért fizetett. Semmi kísérő levél hozzá.
Ugyanaznap aztán Fatimét is otthon találta.
Hol járt ön?
Grazban voltam vendégszerepelni.
Ön Grazban volt?
Igen. És jövőre már most, ha azt akarja ön, hogy elszökjen valamerre vendégszerepelni, hát csak fizesse ki a jó Belans úr adósságait.
Ezt a nőt nem lehet megjutalmazni azért, hogy szeret.
Pedig Áldorfai most már valóban gazdag ember volt.
Mi kell hát ennek a hölgynek?
Ennek minden.
A fürdő idény legvége felé járt már. Hanna ezútatán az utolsó vendég Vihnyén, aki folyton vár, hogy férje érte menjen. Aki el nem utazik onnan egyedül, nehogy a világ megsejtse azt, hogy közöttük feszült viszony támadt.
Ince erőt vett magán, hogy írjon Hannának, röviden tudatva vele a napot, melyen érte fog menni.
Hanna csak ugyan utolsó vendég volt már ott, s csak ugyan őre elvárt.
Ince megdöbbent, amikor őt meglátta. Azt képzelte, hogy ragyogni fog az egészség teljétől, és talált helyette egy megtört alakot, kinek arcán minden vonás rávallott az eltitkolt szenvedésre.
Önnek nem használt ez a fürdő. Önnek nem szabad télre itt maradni. Én ön most innen elviszem Meránba.
Köszönöm. Jó lesz.
És kívánja ön, hogy egyedül hagyjam ott, vagy hogy én is ott legyek?
Hanna ránézett és gondolkozott.
Hanna.
S ha egy gyöngét hangra a hölgy kinyújtja kezét, s azt mondja, jöjj, akkor az a másik csábító fantom a légbe oszlik szét, eltűnik, mint egy kötfátyol kép, mint egy kábító álom. Akkor a visszahódított férj odaomlik lábaihoz, és aztán elmennek együtt Merámba, s mire visszatérnek, úgy találják, hogy a világ elfeledte őket, nem léteznek ránézve többé.
S az milyen jó.
A nő nem nyújtá kezét. Azt felelte.
Jobb lesz nekem ott egyedül.
Ezzel a szóval aztán el voltak egymásra nézve veszve végképpen.
Tehát e szerint teszem a rendeléseket az elutazáshoz.
Mikor visszatért Neéhez a postamestertől, hol a fogatokat megrendelé, valamit megérzett Hanna szobájában. Az áruló illatot, amit mindenki rögtön felismer. Az égetett pecsét viasszaga az. Hanna levelet írt valakinek elutazása előtt. Egy szóval sem kérdezősködött. Elmondá, hogy mikorra rendelte az útihintót, s aztán eltávozott.
Egy óra múlva visszament a postamesterhez.
Barátom uram, néhány perc előtt küldött ide a nőm egy levelet nagybátyjához, Bauernhaus Siegebert grófhoz.
Igen, igen, még itt van.
Tehát itt van. Óhajtaná azt egy percre visszavenni, miután azóta utazási célja megváltozott. Azt helyre kell igazítani a levélben, s nem akar most másikat írni.
Ó, kérem, tessék! A postamester minden aggodalom nélkül előkereste Hanna levelét, s átadta azt Incének, aki melegített késsel felnyitá a pecsétet.
Már ennyire ment leskelődni, pecsétet feltörni.
Aztán elolvasa a levelet.
Uram, ami elmúlt, az örökre visszahozhatatlan. A félreértés is a sors végzése. Hiszem, hogy az ön távol maradásának legyőzhetetlen akadályai voltak, s megszűnt a jogom azokért szemrehányást tenni. Asszony vagyok, feleség, hitves társ. Férjem becsülete az én becsületem is. Ne keressen ön engem olyan utakon, melyek a nőt megalázzák. Azokon nem fog ön engem megtalálni. Felejtsen el örökre, mint ahogy én el tudtam önt felejteni. Több levelet ne intézzen ön hozzám, mert azt feltöretlen fognám visszautasítani. S ha azt akarja ön, hogy valaha az idvezültek paradicsomában még találkozzunk egymással, úgy arra kérem önt, fogadását, nemesi szavát kérem rá, hogy két embert kerüljön az életben. Az egyik én vagyok, a másik férjem. Mert tudja meg ön, hogy Starvic Hanna háromszor naponként térdel Isten előtt, imádkozva, hogy Ádorfai Incének adjon hosszú életet a földön, s örök üdvöt, bűnbocsánatot az égben. Ezért önöknek nem szabad egymással soha találkozniuk. Ádorfai Hanna.
A vezetéknév kétszer is alá volt húzva.
Most már egészen föléje emelkedett az asszony, s ő alant maradt.
Elvesztette ezzel jellemének utolsó tartalékát is, a bosszút.
Nem volt többé az a mentsége, hogy csak egy hűtlen nőnek adja vissza a tromfot. Védtelen maradt önmaga ellenében.
Ince látogatásai Belanzséknál gyakoriak voltak ugyan, s családias otthonosságot árultak el, de azon túl semmit.
Amint a szivar utolsó hamva a teás csésze aljába hullott, Ince szépen kezet csókolt Fatimének. Cezarinének kinyilatkoztatá, hogy legalázatosabb szolgája marad, vette a kalapját, bekiáltott egy bonnuit Monsieur Belange odujába, ki a konyhán túl egy kis garzonszobában lakott, forintot nyomott a kikísérő szobaleány markába, s dúdolva ment le a lépcsőn, melynek felső rácsajtaját bezárták utána.
Azt pedig senki sem tudta, hogy a földszintnek egy kis alacsony ajtaja a lépcső közepéről egy szűk folyosóra vezet, s abból a folyosóból megint egy csiga lépcső visz fel egész Fatime buduárjáig, s onnan egy keskeny ajtó nyílik be, amit a fali szőnyegezés egészen elrejtve tart hivatlan szemek elő.
Ehhez a két ajtóhoz csak egy embernek van kulcsa.
Milyen sajátságos kulcsok ezek? A kettő egymásba csukható, s fogaival egymást kiegészíti. Ha ezeket a kulcsokat egyszer Hanna grófnő megtalálja?
Nem találhat rájuk.
Nem szoktak az asszonyok néha férjeik zsebében kutatni?
Nem ott tartom a kulcsokat.
Hát, másut nem kutatják fel.
Mikor otthon vagyok, olyan helyen tartom, ahol nem keresi. A dohánytartó dobozom fenekén. Na? És ő irtózik a dohánytól.
Szegény.
S azzal Fatime kivette Ince szájából a szivart, és maga szívta azt tovább.
Ez így folyt hosszú időn keresztül.
Hanna Meránban, visszanyerve egészségét, azontúl állandóul Budapesten lakott. Ince, ha itthon volt és nem Bécsben, együtt járt vele estélyekre, színházba.
A világ előtt egymáshoz udvariasak, szívesek voltak. És aztán, mikor közel voltak, akkor voltak egymástól legtávolabb.
Hanem azért Hannának egy gondolatja sem volt az iránt, hogy férjét féltse. Ahogy egy királyné hiszi alattvalóiról, hogy azok hívek, nem azért, mert jó emberek, hanem azért, mert tartoznak vele.
Annál nagyobb meglepetés lehetett aztán Hanna grófnőre, mikor egy napon Bécsből ismeretlen kéztől írott levelet kapott, mely szóról-szóra így hangzott.
Méltóságos grófnő, önt a férje megcsalja. Bécsben lakik a kedvese, akiért önt elfelejti, Belange Fatime. Ön ismeri őt. Áldorfai minden este ellátogat-e házhoz, melyet a környékben a négy táncos nő ház neve alatt ismernek. Mikor búcsút vesz, a lépcsőt bezárják utána, s akkor egy mesterséges kulcsal a lépcsőfordulatnál lévő irodas szóval jelölt ajtócskát felnyitja. Onnan egy csiga lépcső visz fel jobbra, s e lépcső egy ajtónál végződik, amit azon másik kulcs nyit fel. Ez ajtó Belange Fatime boudoirjába nyílik. Ezt a kettős kulcsot áldorfai otthon a dohány doboza fenekén szokta tartani. Ha meg akar ön győződni felőle, hogy ez a kulcspár mi célra szolgál, könnyen elkészítetheti annak a párját otthon egy műlakatossal. Szeptember 15-én bizonyosan ott fog lenni áldorfai Ince Belange Fatiménél, mert akkor van ennek a születésnapja. Más vendég nem lesz jelen ez alkalommal rajta kívül. A háziak 11 órakor saját szobáikba vonulnak vissza. E sorok íróját nem vezeti bosszú, csak igazság szeretet, s az ön iránti végtelen tisztelet.
Fatime írta maga azt a levelet.
Unta már azt a megalázó rabságot, s végét akarta szakítani a komédiának. Nyerni akart egyszerre mindent.
Egy csattanós botrány végképpen lehetetlenné teszi, hogy áldorfai Ince még valaha Starvitz Hanna grófnővel egy levegőt szívjon.
Hanna érzékei elzsibbadtak a levél olvasása után. Ha azt hozták volna neki hírül, hogy nem igaz, hogy Szent Nepomuk a vízbe fulladt, mert kiúszott a Moldvából, s még most is él, nem lett volna ránézve oly hihetetlen mese, mint ez. Határos a szentség káromlással.
Hogy Starvitz Hanna grófnő férje egy Bécs külvárosi sanzonett énekesnő mellett elfeledhesse azt, hogy ő egy Starvitz grófnőnek tartozik hitével, becsületével, aki viszont az ő hitét, becsületét őrzi oly biztosan, mint a Frigyláda a Szent Szövetséget.
Hanna grófnő sokáig tanakodott önbüszkeségével. Eltépje-e a levelet, s ne gondoljon rá többet? Önmagát alázza meg vele, ha hitelt ad neki.
Végre is az asszony győzött az úrnőn.
Átment férje szobájába, mikor az nem volt otthon. Hozzányúlt ahhoz az ellenszenves tárgyhoz, amiben a vágott dohány tartják, s megtalálta a dohány alatt a kettős kulcsot.
Szeptember 15-én Incének csak ugyan el kellett utazni a Bécsbe. Múlhatatlan nagy dolgai voltak. Hanna hagyta őt menni.
Ince elindult a hajnali futárvonattal. Hanna utána ment a reggeli rendes személyvonaton.
Nem vitt magával az útra semmi podgyászt. Egy kézitáska, egy esernyő, meg egy lovagló korbács volt minden készlete.
A fogadóból, melyben megszállt, nem ment ki sehova.
11 óra táján hozatott egy bérkocsit. Kezébe vette nem az esernyőt, hanem a lovagló korbácsot.
Észrevétlenül jutott el a lépcsőig. A lépcső kanyarulatnál rátalált az alacsony ajtóra, mely irodaszóval volt jelölve. Megpróbálta a kulcsot. Beleillett a zárba. Az ajtó felnyílt, s ő belépett rajta.
Egyedül volt egy idegen házban, ahol sohasem volt az előtt. Álkulcsal nyitott be oda. Tilosban járt. Betörést követett el.
Nem félt. A sötétségen keresztül, mint egy nyíl lövelt elő egy kis lyukon át valami halvány világosság. az a rejtek ajtó kulcsjuka.
Hanna megállt hallgatózni. Valaki elkezdett zongorázni odabenn. Arditi csók keringőjét játszotta.
S az első akkordok után egy női hang elkezdi énekelni a szöveget, szép csengő althang. Sulla, sulla, labere.
De nem folytathatta tovább, mint odáig, hogy dolce baccio. Ott egy félre ismerhetetlen hang elfolytá ajkai nadalt.
Az, aki zongorázik és énekel, ugyanakkor valakinek az ölében ül, aki a dalt félbeszakítja ajkain.
Ekkor felnyitá az ajtózárát Hanna.
Mielőtt Hanna belépne e szobába, elébb tekintsük át az előzményeket. Mikor Ince Fatimét meglátogatta születésnapja estéjén, nem talált ott mást, csak Beláns kisasszonyt és az anyját.
De bizony Beláns úr is otthon volt, ha nem őtet nem szoktuk számba venni.
Az óra 10-re járt.
Cezarine a terítéshez kezdett, minthogy kevesen vannak, csak a buduárban fognak vacsorálni.
Fatima nem engedte az anyjának, hogy kijárjon a konyhára.
Jaj, mind összepiszkolod a szép piros sejem ruhádat.
Na nézze, ő öltöztet fel ilyen maskarának, s aztán még kicsúfol. Még virágokat is rakott a hajamba. Ugye, kidobja?
Ugyan!
Fogd a szádat, te szófogadatlan rossz mama! Ha én mondom, hogy szép vagy, akkor fiatal vagy. Nézze csak, Áldorfai úr, nem olyan, mint egy farsangi menyes.
De éppen olyan!
A testvéremnek nézi.
Te hízelgő macska!
Már 11:11.
Fatime odafutott az ablakhoz, kinyitotta a táblákat, egy trillát dalolt ki az éjszakába, s kihajlott a szabadba.
Oly szép csillagos éjszaka van! Olyan meleg a lég, olyan sötétkék az ég!
Na csak nem támadtán kedved elmenni!
Miért ne? Az igen jó!
Csak nem teszed tán azt a bolondot, hogy itt hagyd a drága pompás vacsorát! Osztriga pácán, pástéton van, krémrozé, bordós, hát a lepít!
Osztriga pálcán, sátorlapít!
S aztán egy tánclejtéssel odaperdült Incéhez, megkapta a karját, s magával ragadta.
S elvitte magával Incét születésnapja éjszakáján Bécset keresztül Kasul kóborolni.
Ideje volt, 10:45 múlt.
Az ott maradt öreg pár tudta magát vigasztalni. Fatime egészen rájuk hagyta a buduárját, amit pedig annyira őrizni szokott, hogy még az anyját sem eresztette bele, ha maga otthon nem volt. Monsieur Belange egy fali szekrény odujában felfedezett valamit. Egy otthoni sipkát. Kék sejemből van horgolva, a tetejét egy nyolcágú ezüst csillagkereszt képezi.
Hát, ha nekem készítette, Fatime, a nevem napjára, ez éppen a fejemre illik.
Beláns úr azon emberek közé tartozott, akik nagyon szeretik használni a másét.
Ott hagyta a fején a sipkát.
Azt pedig Fatime nem neki, hanem Incének készítette. Egyszer, mikor Hanna grófnőnél volt látogatóban, Áldorfai neje hímzett férjének ilyen sipkát. Ő egészen hasonlóval akarta őt meglepni.
A boldog házaspár tehát egészen megnyugodott a sorsnak azon igazságtalan végzésében, hogy egy vacsorának, mely 4 ember számára volt készítve, másod magával feleljen meg. Vacsora után Cezarine leült a zongora mellé megmutatni, hogy mit tud. Énekelt is, csinos hangja volt még. Beláns úr pedig odaült mellé, hisz a zongorára is rá lehetett tenni a pezsgős palackot.
Ekkor a hátuk mögött megnyílik egy általuk nem is sejtett ajtó.
Hanna csak annyit lát, hogy háttal feléje a zongora előtt egy cifrán öltözött nő alakül, felvirágozott fürtökkel, és mellette egy férfi.
S e férfinak a fején megismeri azt a házi sipkát azzal a nyolcágú csillagkereszttel, amit ő maga hímzett egykor.
Egy perc alatt sipka, fürtök és emberhát keresztül Kasul lett szabdalva a gyors lovagos tortúl.
Nem is tarthatott az tovább egy percnél, mert a megrohantak sem állták ki tovább. Leghamarabb megfutott a jó Monsieur Belange, aki az első menkőcsapásnál nem gondolt egyebet, mint azt, hogy Fatime tért vissza, s a jogtalanul buksián feledett házi sipkára ő húzogatja most az olvasatlan lovagló korbácsokat.
De Cezarine rémületében leesett székéről, s amint visszatekinte megtámadójára, ő megismerte Hanna grófnőt, s valami gyors gondolat igazolá előtte, hogy annak most nagy oka lehetett vele így kegyetlenül bánni.
hanem Hanna még jobban megjett, amint észrevette, hogy ő most egy tökéletesen idegen embert vert meg, akit nem is ismert, meg egy asszonyt, akit ismer ugyan, de akinek szabad jó barátságban lenni azzal az idegen emberrel. A dű egyszerre rémületté, szégyenné fagyott erejében. Eldobta magától a lovagló ostort, lerohant a csiga lépcsőn.
A kapus útját állta. Feltűnt neki egy dúlt arcú siető alak, feltartóztatá. Hannának csak annyi ereje volt még, hogy vizitkártyáját kivegye tárcájából, s átnyújtsa a kapusnak.
Hely, hogy megjuhászodott az egyszerre, amint azt a nevet olvasta? Hogy futott a grófnő kocsijáért, hogy segítette őt felülni?
Mikor aztán Ince reggel felé visszatért Fatimével a kóborlásból, odasúgta neki a fülébe a kapus.
A grófnő itt volt az éjjel, s megvert valakit odafenn.
Jókai Mór, enyém, tied, övé. A regény rádió változatának 9. része hangzott el. Közreműködött Hegedűs D. Kéza, Snell Ádám, Széles Tamás, valamint Baksa Imre, Györgyi Anna, Igó Éva, Pap Zoltán, Söptei Andrea és Tubnya Béla. Hangmérnök Horváth János, szerkesztő Szabó Csilla, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezőasszisztens Nagy Rita. Dramaturg-rendező Kővári Katalin. Készült a Média Tanács támogatásával.